az orosz jogi megítélés és mondjuk az országok nagy része által vallott jogi megítélés között nagy különbségek vannak. És itt az a kérdés, hogy nemzetközi jogilag, ami egy ezektől az országoktól független objektív valóság, hogyan minősül ez a konfliktus. Ugye a nemzetközi jogban 1945 óta hivatalosan nem nagyon használjuk a háború kifejezést, helyette azokra az esetekre, amelyeket korábban háborúnak neveztünk, a nemzetközi fegyveres konfliktus kifejezést használjuk. Ez egy gyűjtő fogalom, és a korábbi klasszikus háborúk is beletartoznak, de én mégis azt gondolom, hogy különböző okok miatt nem tévedünk nagyot akkor sem, hogyha hétköznapi kifejezésre élve háborúnak nevezzük ezt a két ország közötti konfliktust. A nemzetközi jogi értelemben ez 2014-ben kezdődött Ukrajna és Oroszország között, a Krím Oroszország által történt bekebelezésével, annexiójával, vagy Oroszországhoz csatolásával. Viszont, ami miatt mégis mondhatjuk, hogy az egyéves évfordulóról való megemlékezés az nem okafogyott, az az, hogy valóban 2022. február 24-én ennek az ukrán-orosz konfliktusnak egy úgynevezett magas szintű vagy magas volumenű része kezdődött, egy sokkal látványosabb szakaszába lépett át, és sokkal jobban hasonlít egy 19.-20. századi típusú háborúhoz az, amit most látunk Ukrajna és Oroszország között, és valószínűleg ez az oka annak, hogy ezt a közvélemény is és a politika is kiemeli az összes többi katonai konfliktus közül. Nemzetközi jogi értelemben a helyzet egyszerű, tehát Oroszország 2022. február 24-én azzal, hogy csapataival átlépte az orosz-ukrán határt, agressziót követett el, az erőszak tilalmát, ami a nemzetközi jognak egy úgynevezett kényszerítő vagy kógens szabálya megsértette. Ukrajna nemzetközileg elismert határait, egyébként általa is elismert határait nem tartotta tiszteletben, Ukrajna területi integritását, függetlenségét megsértette. Agressziót követett el, és hozzá kell ezt tenni, hogy a konfliktus első hónapjaiban, sőt az elején, azáltal, hogy Belarus területéről is indult támadás, mivel Belarus átengedte a területét egy másik országnak agresszió elkövetéséhez, formailag egyébként meg jogilag Belarus is agressziót követett el, tehát az agressziós tényállások kiterjednek erre a másik országra is, de ugye innentől kezdve ténylegesen Fehér Oroszország nem vesz részt a hadműveletekben, hanem Oroszország irányítja ezeket lényegében, és ugye Ukrajnával csapott össze ez a két ország. Tehát itt komoly jogsértések történtek. Ugye Oroszország érvelése az érdekes, mert azért azt hozzá kell tenni, hogy nem példanélküli sajnos 1945 után sem az, hogy országok egymással klasszikus háborút vagy fegyveres konfliktus vívjanak. Gondoljunk arra, hogy a 2003-as Irakkal szembeni Egyesült Államok által kezdeményezett egy koalícióban megvalósított agresszió, az is agresszió egyébként, tehát az erőszak tilalmába ütközik. És ugye a kettőben eltérő az, hogy az amerikaiak és az oroszok milyen érveket használtak előtte, tehát milyen nemzetközi jogi érvekhez folyamodtak. Az amerikaiak azt mondták, hogy még az elsőből háború idején született biztonsági tanácsi határozatot hajtanak végre. De nyilván ez több mint 10 évvel az elsőből háború után nehezen védhető álláspont volt. Az oroszok viszont ebben a 2022-es támadásukban ugye azzal érveltek, hogy a Donbass területén, tehát Donetszk és Luhansk régiók területén az ott élő orosz hajkúak vagy orosz etnikumú lakossággal szemben népírtás követett el. Ukrajna, ez csak azért érdekes ez az érv, mert bizonyítani is kellene, és rögtön emiatt február 24 után néhány nappal az ukránok beperelték a Nemzetközi Bíróság előtt az oroszokat, mégpedig az 1948-as népírtás megelőzése és megbüntetése elleni egyezmény megsértése miatt, és ugye ez azért érdekes számunkra, ez egy folyamatban lévő ügy egyébként, hogy ez az a pont, ahol az oroszok, hogyha vannak bizonyítékaik arra, hogy a Donbaszban korábban az ukránok az oroszokkal szemben népírtást követtek el, akkor elő kell, hogy jöjjenek. Amennyiben nincsenek bizonyítékaik, akkor ez megdől nagyon látványosan, de azt hozzátenném, hogy önmagában azért az erőszak tilalmának a megsértése, ami kógens szabály, nem indokolná, tehát mondjuk jogsértések önmagukban nem indokolnák. Hát a népírtás, hogyha ez bizonyítható lenne, nyilván az egy másik helyzet lenne, de én azt gondolom egyébként, hogy a rendelkezésre álló nyilvános információk alapján úgy tűnik, hogy azért népírtásról a Donbaszban nem beszélhettünk, jogsértések azok lehettek.
Népírtással, háborús bűnökkel viszont Oroszországot vádolják. Az elmúlt egy évben az egész világ megismerte olyan települések nevét, mint Bucsa és Mariupol. Mi az a háborús bűn a nemzetközi jog szempontjából? Ki állapíthatja ezt meg, milyen szankciója, milyen fórumon lehet ennek?
Többféle fórumon meg lehet állapítani valakinek a büntetőjogi felelősséget háborús és mondjuk más súlyos bűncselekmények, például a népírtás vagy emberiesség elleni bűncselekmények miatt. Adja magát a Nemzeti Bíróság előtti eljárás, tehát akár ukrán, akár orosz bíróságok előtt is indítható, és tudomásom szerint egyébként indult is konkrét ügyekben, konkrét személyekkel szemben ilyen eljárás. És hát nem csak ez a két ország, tehát olyan országok is, amelyek közvetlenül nem érintettek a konfliktusban, indíthatnak vagy indulhat előttük ilyen ügyek miatt büntető eljárás. És akkor a másik lehetőség persze a nemzetközi bírói fórumok elé vitele ezeknek az ügyeknek. Ugye létezik egy nemzetközi büntetőbíróság, ennek a székhelye Hágában van, több nemzetközi bírói fórum is található Hágában vagy Hága mellett, de például a Nemzetközi Büntetőbíróság, amelyet 98 98-ban a római statútummal hoztak létre, és ugye 2002 óta működik, tehát több mint 20 éve működik. Ott tárgyalnak háborús bűncselekmények, emberiességi bűncselekményekkel, népirtással kapcsolatos ügyeket. Ugye elvileg az agresszióra is kiterjedhetne a joghatóság, de ebben az ügyben ez azért nem érdekes, mert a bonyolult ez, de ugye az agresszió értelmezésével kapcsolatos kampalai módosításnak egyik ország sem a részese, tehát se az ukránok, se az oroszok, sőt, hát igazából a római statútumnak sem részese egyik sem, viszont legalább az ukránok 2013 óta, tehát Majdan óta történt események esetében a területük elkövetett bűncselekmények vonatkozásában elismerik azt, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálódhat és akár ügyeket is tárgyalhatna, de ugye a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága az úgy mondjuk, hogy szubszidiárius, tehát kisegítő vagy kiegészítő jellegű, tehát a nemzeti bírói fórumoknak kell elsősorban ezeket az ügyeket letárgyalni, és hogyha ennek akadálya van, akkor kerülhetnek oda többnyire a Nemzetközi Büntetőbíróság elé az ügyek, és akkor lenne még egy lehetőség, ez létre kellene hozni egy eseti büntetőbíróságot, erről is hallunk az Európai Parlament, Európai Unió vagy más szereplők részéről. Ez gondolom én, hogy úgy működne, mint annak idején a Nürnbergi meg a tokiói katonai törvényszékek, amelyek ugye eseti adott ügyekre létrehozott bíróságok voltak. Ilyeneket egyébként hozott létre később is a nemzetközi közösség, gondoljunk a volt Jugoszlávia törvényszékre, vagy a ruandai ügyeket vizsgáló törvényszékre, ezeket a biztonsági tanácsa hozta létre az ENSZ-nek, hát ugye a biztonsági tanácsban Oroszország állandó tagként ott ül, tehát nyilvánvalóan a biztonsági tanács ezeket nem fogja tudni létrehozni ezen a módon. Úgyhogy valami más megoldást kell, hogy a felek keressenek, de hát a nemzeti bíróságok azok működnek, tehát ott lehet ilyen ügyeket is kell is lefolytatni, csak hát nyilván az oroszok, az ukrán bíróságok, az ukránok meg az orosz bíróságoknak az elfogulatlanságát kérdőjelezik meg ezekben az ügyekben. És akkor az volt még a kérdés, hogy mi a háborús bűncselekmény. A háborús bűncselekmények azok a nemzetközi jog által üldözött olyan bűncselekmények, amelyek nemzetközi fegyveres konfliktus esetén alkalmazott nemzetközi jogi szabályok súlyos megsértését jelentik. Például a két vagy több ország közötti háború idején, ugye a háborúra, annak ellenére vannak alkalmazandó szabályok, hogy mondtam, hogy az erőszak tilalma az egy kényszerítő szabály, de ugye hát nem naív a nemzetközi közösség és a nemzetközi jog, tudja, hogy amellett, hogy be van tiltva igazából a háború, ettől még vannak jogsértők, normasértők, és ha vannak normasértők, akkor legalább legyenek ezekre a helyzetekre alkalmazandó szabályok, és ezeket ugye humanitárius szabályoknak szoktuk nevezni, mert emberbaráti szabályok, tehát az embert védik, hadifoglyokat, sebesült katonákat, polgári lakosságot és így tovább. És igazából ezeket a szabályokat, ha valamelyik fél súlyosan megsérti, ezeket nevezzük összefoglalóan háborús bűncselekményeknek.
Nyilván tudja, hogy óriási vita övezi azt, hogy a nyugati világ segít Ukrajnának, segít pénzzel, információval, hadifelszereléssel. De természetesen Oroszországnak is akadnak segítői, ön is említette Belaruszt, amely, ha más nem például a területét odaadja, hogy segítse az orosz agresszort. A nemzetközi jog bármilyen szempontból szabályozza azt, hogy az, aki nem vesz részt egy háborúban, jogszerűen hogyan segíthet bármelyik félnek, aki részt vesz a háborúban?
Az ENSZ alapokmányának 51. cikke azt mondja, hogy amennyiben egy országot külső jogtalan támadás ér, akkor ezzel szemben jogosult egyénileg vagy másokkal összefogva védekezni. Ugye ez az önvédelem joga. Az önvédelem jogát egyénileg is gyakorolhatja egy ország. Ezt látjuk most Ukrajna esetében, tehát ugye védekezik a területén katonailag, de egyébként arra is lehetőség lenne jogi értelemben, hogy más országok adott esetben katonai segítséget adjanak Ukrajnának. Ugye látjuk azt, hogy katonákat nem küldenek más országok, tehát a hadseregüket nem vezénylik oda és nem segítik a védekezésben Ukrajnát, ezzel szemben ugye más eszközökkel segítik, tehát hadianyagot szállítanak, pénzt adnak, és így tovább. Ez egyébként jogszerű, tehát ez is jogszerű nyilván, hiszen a nemzetközi felelősség szabályaiból az vezethető le, hogy amennyiben ugye egy kógens szabály sérül súlyosan, és ugye mondtam, hogy az erőszak tilalma egyik az ilyen kógens kényszerítő szabályoknak, akkor a nemzetközi közösség, és ráadásul még egyébként sértetti pozícióba is kerül a nemzetközi közösség egészet, tehát mások is, de nyilván az ő sértetti pozíciójuk nem pontosan ugyanolyan, mint az ukránoké. De azt akarom csak ezzel mondani, hogy kötelesek koordinálni és egyeztetni és segítséget nyújtani minden jogszerű módon, és ez nagyon fontos egyébként, hogy jogszerű legyen a segítség, mert hogy a többsége ezeknek a szankcióknak én úgy látom, hogy nemzetközi jogilag egyébként jogszerű. Egy dolog van, ami ha meglépnék az államok, az nem volna valószínűleg jogszerű, az az lenne, hogyha lefoglalt magánvagyonok, tehát olyan emberek magánvagyonai, akik nem köthetők közvetlenül ugye ez a háborús konfliktushoz, és az az egyetlen bűnük, hogy állampolgárai egy országnak, az ő vagyonukat értékesíteni, az jogszerűen valószínűleg nem működne, hát akkor perelniük kellene adott jogot nemzeti bíróságok előtt ezeknek az embereknek.
De a nemzetközi jog szempontjából nem fordulhat elő az, hogy például egy ország olyan mértékben segít már az egyik hadviselő félnek, hogy a végén már maga is akár szándékától függetlenül, ha de jure nem is, de de facto hadviselő féllé válik?
Hát ez egy nehéz kérdés, hogy a hadviselő fél kifejezés ez nagyon régóta tartja magát a közbeszédben is, meg az emberiség történetében ezt használtuk ezt a kifejezést. Kicsit azért átalakult, nem is kicsit a nemzetközi jog 1945 után. Tehát még 100 évvel ezelőtt valóban szigorú kategóriák voltak a semleges országokra, a hadviselő felekre, ez egy kicsit fellazult azért azóta, és én azt tudom mondani, hogy az lenne egy látványos változás a többi ország jogi megítélésében, hogyha mondjuk katonákat küldene Ukrajnában, mert akkor a humanitárius jogi szabályokat nyilván neki is a helyszínen alkalmaznia kellene, tehát ezeket az emberbaráti szabályokat, és ez egy minőségi változás lenne ebben az esetben.